szabadság szomorúsága. Novella füzér Grendel Lajos műveiből. Pogány apokalipszis.
Szabad! Kit keres?
Ön Bertalan úr?
Az vagyok, ennek a múzeumnak az igazgatója.
Akkor önt keresem.
Tessék, kérem.
Tegnap érkeztem Chicagóból. Özvegy Winklerné vagyok.
Igen. Miben állhatok a rendelkezésére?
Kérem, olvassa el, ami ebben a borítékban van. Méghozzá azonnal. Nagyon kérem.
Mi ez?
Nagyon kérem. Én most visszamegyek a szállodába. Ha elolvasta ezt az írást, hívjon fel, vagy ne hívjon fel. Ezt már döntse el ön. Minden esetre ennek az írásnak a tartalma önt nagyon közelről érinti.
Abban a házban, amely most az ön apjának a tulajdona, a náci megszállásig egy gazdag különc férfi lakott. Szarka Károlynak hívták. Lovat tartott a házánál, és amikor a jobbmódú polgárok autóval közlekedtek már, megjelentek az első autóbuszok is, és egyáltalán a modernebb életszele befújt a legkonzervatívabb hölgyek szoknyája alá is, ő lovon járt a kaszinóba. Lóháton indult a barátait megtréfálni. Lóháton ment meglátogatni az első feleségét a kórházba, és még a temetőbe is lóháton vonult ki halottak napján. Bizonyára nem mondok vele újat, hiszen tudja, a temető őr akkoriban az ön édesapja volt. Szarka úr a lovat kikötötte a temető kapu előtti gesztenyefához, és amikor a temető őr egyszer szólni merészelt neki emiatt, hozzákötötte a ló farkához, és így ment vele végig a főutcán a vasútállomásig és vissza. Persze nem hajszolta meg a lovat. Arra vigyázott, hogy a szerencsétlen ember, az ön édesapja, csontjai épen maradjanak. Aki látta őket, vagy megbotránkozott, vagy jót röhögött a heccen. A temető őr pedig először káromkodott, majd amikor kimerítette az összes obszcén idiómát, könyörgése fogta a dolgot, és a végén dühében és szégyenében sírva fakadt. Aztán már semmit sem szólt, csak liegett és fújtatott, és amikor visszaértek a temető elé, azt mondta neki Szarka úr.
Hát most pihenjen egyet, bátyám, mert hosszú út áll még előttünk ma. Szívjon el egy cigarettát, amíg én bort hozok a kocsmából.
Halottak napja lévén nagy volt körülöttük a forgalom, és megütközve nézte őket mindenki, ahogy ott, a temető kapuban boroznak. Amikor elfogyott a boruk, a temető őr azt mondta.
Hát, én most hazamennék.
Dehogy menne maga haza, bátyám. Ismerem én a fajtáját. A csendőr őrse menne, és oda is megy majd, tudom, de a feljelentést le kell vezekelnie előbb. Indulunk!
A temető őr imánkodott, mint hiába. S a városiaknak sem tetszett a tréfa, szánták az ön édesapját, de hangosan szólni mellette kevesen mertek. Szarka Károly bivajerős férfi volt. Mindenhol akadt embere, a csendőrőrsön is. Bosszúálló természetű volt, aki 5 év múlva sem felejti el, ha valaki görbén nézett rá egyszer. Így hát zavartalanul bandukoltak egyik utcából ki a másikba be, még nem kiértek a városból. Akkora már besötétedett, és a temetőr megrettent.
Hová visz, nagyságos úr?
Hát, csak poroszkálunk még.
De én már nem bírom.
Nekem ne lódítson. Ismertem az apját. Az is 95 éves volt, amikor elvitte valamilyen nátha. A maguk fajtájával még a pest is sem bánna el.
Megázok.
Én is. De hát ősz van. Ilyenkor megesik, hogy esik.
Tüdőgyulladást kapok.
Én nekem 2-szer volt már, oda se neki. Férfiak vagyunk, vagy mi?
De én fázom.
Ez a derék állat is.
A második falu határában egy akácos előtt megállította a lovat, és eloldotta az összeesés meg az idegösszeomlás határán reszkető embert.
Szabad vagyok.
Mint a madár. Hiszen demokráciába élünk, vagy nem?
És most mi lesz?
Én megyek gyertyát gyújtani, magának sem tudok más tanácsolni. Későre jár.
Itt hagy. Hiszen innen legalább 10 kilométer az út haza.
De Szarka úr csak nevetett. Felpattant a lovára, jól meghajszolta, s még messze volt az éjfél, amikor belovagolt a temető kapuján. Meg sem állt, csak a családi sír volt előtt.
Talán ismeri ön ezt a történetet, de az is lehet, hogy nem. Hiszen mindenki igyekszik megszépíteni a múltat, és senki sem emlékszik szívesen a megaláztatásaira.
Ön akkor gyerek volt még. Nem lehetett idősebb 10 évesnél. Szarka úr neve bizonyára keveset mond önnek. Vad és kegyetlen férfi volt. De nem a különcködésével, nem a fékevesztett temperamentumával, még csak nem is a kegyetlen tréfáival haragította magára az embereket, hanem azzal, hogy gőgös volt. Annyira nem ismert hatalmat maga fölött, hogy amikor a felesége egy orvosi műhiba következtében meghalt a műtőasztalon, még aznap este becsörtetett a templomba, és lóhátról átkozta az Istent.
Leckésztetni akarsz? Engem te nem fogsz leckésztetni, hiszen nem is vagy. Nem a hit, hanem a félelem és a rossz lelki ismeret hozza ide ezeket a férgeket, letérdelni eléd, a semmi elé.
Nagy botrány lett. Nekem mégis imponált vakmerő fellépése. Noha ugyanakkor nagyon féltem tőle. Én nem itt születtem, és csupán annyi közöm van ehhez a balkáni fészekhez, hogy a férjem gátlástalan karrierizmusának köszönhetően több évig laktam itt. Egy emeletes villa földszinti lakását béreltük nem messze a kórháztól. Férjem csak úgy, mint én Pesten született, s 1939 tavaszán költöztünk ide Pestről. Férjem a Rókus kórházban volt sebész, s itteni befolyásos rokonai közbenjárására nevezték ki a városi kórház főorvosának. Ő a meghívást gondolkodás nélkül elfogadta. Miként az a buta emberekre a jellemző, a hiúság a maradék eszét is elvette. Ne ütközzön meg a nyers fogalmazáson. A sok megpróbáltatás, amelyen keresztül mentem, szókimondóvá tett. Férjem valóban buta és könnyelmű volt, s balgaságában elhitte, hogy ő itt a város egyik első embere lesz. Beteges hiúságát talán csak a döjfössége múlta felül. Nem szerettek itt bennünket. Ez az igazság. Bizonyára kitalálta már. Szarka úr feleségét a férjem ütötte. Az asszony epe bajos volt, a műtét nem sikerült. Hogy haláláért milyen mértékben felelős a férjem, nem tudom, hiszen nem voltam mellette a műtőben. Akik viszont asszisztáltak neki, kivétel nélkül utálták, mert hiúságán és dőfösségén felül zsarnok is volt, s lelkesen propagálta a szélsőjobb eszméjét olyan környezetben, ahol az orvosoknak majdnem a fele zsidó származású. Másnap már a félváros azt beszélt, hogy a férjem részegen ment be a műtőbe. Ez nem igaz. Ha nem is volt abszinens, a kórházban sosem ivott. Képzelheti, mennyire megrettentünk, amikor Szarka a templomban azt a jelenetet rendezte. Férjem nagyon félt tőle, mert Szarka úr megüzente, hogy a felesége halálát megtorolja. Minden éjszaka úgy feküdtünk le, hogy éjfélkor bezörget majd Szarka, és halomra gyilkol bennünket. Én csak a gyerekeimet féltettem, hiszen ők nem tehettek semmiről. A nagyobbik fiam 6 éves volt. a kisebbik négy. De Szarka úr csak a gyászév letelte után jelentkezett. Épp vacsora asztalnál ültünk, amikor becsöngetett. Mivel a háza nem messze van, illetve volt, a mi villánktól gyalog érkezett. Ez azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy meg is szelidült. Vadászpuskát tartott a kezében. A cselédlányt úgy félre söpörte az ajtóból, hogy a szerencsétlen a konyháig penderült. A gyerekek visítva az asztal alá bújtak, férjem pedig elsápadt. És fölemelte a kezét. Szarka úr a sáros csizmájában végiggyalogolt a perzsa szőnyegen, és leült a cselépkályha mellé a fotelba. Mintha egy elefánt látogatott volna meg bennünket. Ütött az óránk, gondolta.
Ide figyelj, te sváb! Beszédem van veled.
Parancsolj, kérlek!
Megölted a feleségemet.
Ez nem egészen így
történt. Neköttél fel az Winkler!
Kérlek, az úgy volt...
Tudom, hogy volt.
Nem volt szándékomban.
Hogy te milyen ostoba fajankó vagy, Winkler. Van egy ajánlatom. Ha elfogadod, nem küldelek a más világra.
Elfogadom, persze, hogy elfogadom.
Elvetted a feleségemet, igaz?
Igaz.
Na látod... Hát adsz helyette egy másikat.
Tessék.
Mondom, adsz helyette egy másikat.
Szerezzek neked feleséget?
Úgy van. Ez erkölcsi kötelességed.
Na de honnan és kit?
Egyszerű. Mivel elvetted az enyémet, cserébe odaadod a tiédet, ha nem... Itt helyben nagyon lőlek. Na, mint látod, ajánlatom nagyvonalú, és minden tekintetben méltányos.
Hát, így lettem Szarka Károly felesége. Férje persze följelentette volna Szarkát, de tisztában volt vele, hogy az életével játszik. Vele ellentétben ugyanis Szarka valóban rendkívüli jellem volt. Mondhatnám úgy is, hogy őrült. A férjem sokat akadékoskodik, egész biztos, hogy golyót röpít a fejébe. Férjemnek nem esett nehezére beadni a vállókeresetet, mert már régen viszonya volt egy hölgyel. És a válás ezt a viszonyt legalizálta. Tehát még ő járt jól. Én pedig ismerőseink megbotránkozására a két gyerekkel átköltöztem Szarka házába. Hogy miket mondtak rólam a hátam mögött, és hogyan néztek rám az utcán, fölösleges részleteznem. Szarka úr gyengéden bánt velem, és nem különben a két gyerekkel. A gyerekek látogathatták a férjemet, én nem. Egyébként azonban, akármit kívánhattam, Szarka nem ismert lehetetlent. Hamarosan kiderült, hogy ez a robusztus... Csupa izom férfi impotens. Szégyenkezés nélkül bevallotta egy este. S ha hiszi, ha nem. Én ebbe a férfiba lassan beleszerettem.
Nem sokára bejöttek a németek, és Szarkát elvitte a gestapó. Első ijegységemben volt férjemhez, Winklerhez rohantam, és könyörögve kértem, járjon közben az érdekében. Butaság volt, hiszen én tudtam a legjobban, hogy Winkler gyűlöli őt. Végül, habár kelletlenül, hajlandó volt mozgósítani barátait. Közöttük a nyíltan nyilas érzelműeket is. Én akkor már visszaköltöztem hozzá, mert nála nagyobb biztonságban éreztem magamat és a két gyereket, mint Szarka házában. Egyik este a volt férjem azzal a hírrel jött haza a kórházból, hogy nem tud segíteni.
Szarka angol kém volt.
Te is tudod, hogy ez lehetetlen. Ha Szarka angol kém volt, akkor én az angol királyné vagyok.
Sajnálom, de nem tehetek semmit. Nincs már a városban.
Te jelentetted föl.
Elment az eszed? Igaz, hogy utálom azt a hólyagot, de spicli nem vagyok.
Tudom, hogy te voltál. Válaszul kaptam tőle egy pofont. Az elsőt és az utolsót közös életünkben. Winklerhez ugyanis újra férhez mentem. Már kint, Amerikában. Végtérés a gyerekeim apja volt. Még 45-ben elhagytuk az országot, mert férjem, bár a lényeg sem tudott volna ártani, ezt ma már tudom. Úgy érezte, kapcsolatai a nyilasokkal annyira kompromittálták, hogy a megtorlás bennünket sem került volna el. Ma délelőtt felkerestem az ön édesapját. Amikor Chicagóban felszálltam a repülőgépre, még nem tudtam, életben találom-e. Ma reggel sem tudtam, amikor elindultam a szállodából. A villát, amelyben a háború alatt laktunk, nagyon jó állapotban találtam, aztán megkerestem a másik házat is, ahonnan a gestapo elvitte a második férjemet, és most az lakik benne, aki a náci kezére adta őt, az ön édesapja.
Milyen igazságtalanság, hogy míg a főbűnösökkel leszámoltak, ezeknek a zavarosban halászó kisembereknek a hajuk szála sem görbült meg. Így van ez mindenütt a világon. Az ön édesapja kedvesen fogadott, még emlékezett rám. Megállapítottuk, hogy eljárt felettünk az idő. De a közben megkérdeztem tőle.
Gondol-e a halálra?
Sose gondolok rá. Jön az, amikor kell.
Mi van, ha éppen ma jön?